Folytatódik a brüsszeli hét az Inforádió mikrofonjánál, továbbra is Nagy Tamás.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összefüggések, előzmények, az események háttere Fóris Györgytől, a Brux Info szakértőjétől.
Normális esetben nem szoktunk belpolitikai eseményekkel foglalkozni itt a brüsszeli hétben. Lényegében most sem tesszük ezt, most egy belpolitikai esemény jelesül a magyarországi kormányválság, csak egy kiinduló pontja a beszélgetésünknek. Megnézzük ugyanis az elkövetkező percekben, hogy az Európai Unió hogyan szokott reagálni, szokott-e egyáltalán reagálni arra, ha az egyik tagállamában valami fajta komolyabb politikai válság alakul ki. Mennyire figyeli Brüsszel a saját tagállamait ilyen szempontból?
Itt különbséget kell tenni két különböző dolog között. Az egyik az az, hogy valóban mi az a fejlemény, milyen típusú fejlemény, és annak milyen szintje az, amitől egyáltalán elvárható, hogy egy Európai Uniós reakciót kiváltson. A másik pedig, hogy mit gondolunk, mit értünk Brüsszel alatt. Brüsszel az nem egy entitás jelent, hanem minimum három különböző Európai Uniós intézményt, jelesül az Európai Bizottságot, ami abszolút a nemzetek felett áll és a kormányoktól független, másfelől viszont nem választott, hanem bürokraták képezik. A másik az Európai Parlament, ami vérbő politikusokból választott közvetlen képviselőkből, politikai pártok mentén érvelő emberekből áll. Harmadrészt pedig az Európai Unió miniszteri tanácsából vagy tanácsából, ahol viszont a tagországok összessége különböző szintű diplomatákkal vagy politikusokkal képviselteti magát. A konkrét kérdést tekintve most tényleg csak kiinduló pontként, nem, kormányválságot semmiképpen sem szoktak reagálni. Kormányválság az olvasatban annyiból új, hogy a rendszerváltás óta Magyarországon minden kormány tulajdonképpen kitöltötte a mandátumát, ha eltekintünk Megyesi Péter félidős lemondásától, de ott is maga a koalíció az állva maradt, és minden kormánynak megvolt a parlamenti többsége, tehát nekünk ez szokatlan. Másfelől viszont ez tagországok szerte megszokott dolog, vannak országok, ahol évtizedek óta jellemzőbb módon inkább kisebbségi kormány van. Két esetben lehet ennek valami fajta reakciója. Az egyik, az igazából nem is ennek, mert ez nem üti meg a kritikus szintet, akkor lehetne brüsszeli reakció, hogyha olyan jellegű kormányzati fejlemény történne, ami kimeríti az Európai Uniós alapelvekkel, szerződésekkel lefektetett értékek védelmét, teszem azt fagygyűlölő hatalomra egy kormányváltás után. Akkor lenne a bizottság részéről egy aggodalmat jelző kinyilatkozás, de akkor is egyelőre csak ennyi is, aztán elindulna egy nagyon pontosan lefektetett eljárás, hogy minek kellene történnie.
Ilyenek egyébként mostanában történtek az elmúlt években, tehát hogyha vesszük Romano Prodit például, vagy vesszük Belgiumot, ahol ugye több száz napig nem volt kormány, fordult elő olyan, hogy például az Európai Bizottság elnökének meg kellett
szólni? Nem, hát itt jön be az a kép, az a kérdés, ami a másik fel az előbbinek, hogy és aztán kire gondolunk. Az Európai Bizottság nemzetektől független és nemzetek feletti semleges technokrata szervezet soha nem kommentál belpolitikai fejleményt, ha valakit megválasztanak, annak gratulál. Ez nem jelenti azt, hogy az Európai Unió más intézményei ne reagálnak. Hát a harmadik pedig a tagországok együttese. Ők, ha egyénileg szólalnak meg, akkor az nem EU politika, hanem akkor az tulajdonképpen szuverén országoknak külpolitikai megnyilvánulása egy másik országról. Ha a 27-ek nevében megszólaló EU elnökség bocsánat ki nyilatkozatot, az már lehetne egy közös álláspont. Egyébként pedig mindenki nagyon jól tudja, hogy rá is sor kerület a következő fordulóban, tehát ha egy mód van rá, akkor egymás életét nem kommentálja.
Az sem kelteni fel különösebben az Európai Unió figyelmét, ha például ugye kormányfőcsere vagy előrehozott választások lennének, mert ezek ugyan nem ütköznek valóban uniós jogba, de mégiscsak jelentős események.
Ez csak nekünk újság. Vannak országok, ahol elég gyakran változik akár a kormány. Ez megőrzi teljes mértékben a belpolitikai szuverenitás fogalmát, és nem okoz aggodalmat, mondom csak akkor, hogyha a kimenetel kiválthat már aggodalmat. Nem hivatalosan. Bizottsági emberek vagy elnökségi diplomaták nevük mellőzését kérőben az adott jelenséget véleményezve, persze formálnak véleményt, de ott már sok mindentől függ, hogy hogyan. Például, hogy fontos ország-e. Befolyással van az adott ország pozíciója az Európai Uniós fejleményekre. Olaszország esetében egy kormányváltás Például, ha nem zártuk volna még a lisszaboni szerződést, amiről tudni lehetett, hogy Prodinak szívügye, Berlusconinak messze nem szívügye, számított volna, hogy marad-e ez a kormány, vagy netán egy a folyamattól eltérő kormány alakul.
Az előbb már beszéltünk a kisebbségi kormányzásról. Hogy látja, a magyar politikusok mennyire ítélik meg reálisan egy-egy ilyen hasonló ügynek a nemzetközi megítélését? Az egyik vezető politikus például azt nyilatkozta, hogy a kisebbségi kormányzás nemzetközi szempontból instabilitást hozhat Magyarországnak. Ez mennyire igaz például?
Itt újra csak azt tudom mondani, hogy mivel az Európai Unió összessége vonakodik attól, hogy egy ilyen jelenséget helyből és élből bármilyen véleményen illessen, ezért erre is csak azt tudom mondani, hogy egy ilyen véleményt itt biztos nem lehet majd hallani. Kisebbségi kormány, mint mondtam, sok országban tud működni. Ez persze sok minden egyebet is feltételez, hagyományokat, politikai kultúrát, bizonyos beépített mechanizmusokat, de tudott működni. Más országban viszont például a Prodi esetében automatikusan új választás kiírását jelentette, tehát ez országfüggő.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Szótár. Fogalmak, intézmények, törvények Gyévai Zoltántól, a Bruxinfo szakértőjétől.
Ahogy a műsor elején is ígértem, most részletesebben beszélünk erről az úgynevezett Open Sky programról, azaz az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti légi közlekedési egyezményről. Beszéltünk a műsor elején arról, hogy lényegében ez az egyezmény teljesen liberalizálja a légi közlekedést az Egyesült Államok és az Európai között, és április 1-től bármelyik Európai Uniós repülőtérről, bármelyik amerikai célállomásra indíthatnak az európai légitársaságok járatokat, és természetesen fordítva is. Én nem vagyok egy gyakorlott repülő, de eddig ez nem így volt?
Eddig ez nem így volt. Tehát eddig tulajdonképpen az Egyesült Államok és az Európai Unió különböző tagállamai között légi közlekedést kétoldalú egyezmények szabályozták. Már amennyire kétoldalú egyezmények voltak egyáltalán, hiszen összesen 16 tagállam kötött úgynevezett kétoldalú nyitott égbolt megállapodást az Egyesült Államokkal, és ennek volt az a része, volt egy ilyen kitétel, ami korlátozta egyébként a versenyt, nevezetesen az, hogy például a francia és amerikai viszonylatban csak francia és csak amerikai repülőgépek közlekedhetnek. Tehát például hiába volt egységes Európai Uniós piac, hiába repülhet mondjuk a Lufthansa Párizsból, akár Athénbe, vagy pedig Rómába. Ugyanez a jog nem adatott meg számára eddig, amikor amerikai célállomásokról volt szó.
Nézzünk egy példát. Eddig akkor ezek szerint úgy volt, hogy például a Malév az adott repülőjáratot New York és Los Angeles között, de most már megteheti majd?
Érdekesség, tulajdonképpen amikor arról beszélünk, hogy teljes liberalizáció, erre az egy részre nem vonatkozik a liberalizáció még. Úgyhogy a kérdés nagyon jól rátapintott pont egy olyan pontra, ami az európaiak számára egy kicsit fájdalmas, ha úgy tetszik, ebben a pillanatban, és egyfajta aszimmetriát tükröz a megállapodásban. Arról van szó, hogy az Egyesült Államok amerikai részről már most is repülhetnek amerikai gépek, szállíthatnak utasokat, mondjuk, ha New Yorkból érkezik egy gép, Amsterdamban landol, akkor tovább mehet Athénba és szállíthat utasokat. Ugyanez a jog, ez a lehetőség ebben a pillanatban még nincs biztosítva az Európai Uniós tagállami gépek számára. Ez nem jelenti azt, hogy a jövőben nem lesz ez így, de erről már a tárgyalások második fordulójának, második szakaszának majd döntenie, ugyanis a felek megállapodtak abban, még tavaly, hogy az első nagyobb léptékű liberalizációt követi majd egy második, erről a tárgyalások egyébként május 15-én fognak megkezdődni, és az Európai Uniónak van egy olyan fajta, ahogy teszi, klauzulája, védőklauzulája, hogy amennyiben 2010 novemberéig nem haladnak előre a tárgyalások érdemben, tehát a további amerikai piacnyitásról, akkor az Európai Unió kihátrálhat az egész egyezményből.
Mindezek alapján egyébként kijelenthető az, hogy az Egyesült Államok jobban járt ezzel az egyezménnyel, mint a közösség? Mert azért ez mindig kérdés a Európai Unió és az Egyesült Államok közötti egyezményeknél, például a vízum kérdésnél is.
Valóban úgy néz ki, tulajdonképpen, hogyha azt, elismerjük azt, hogy aszimmetrikus az egyezmény, akkor gyakorlatilag azt elismerjük azt, hogy a pálya az az amerikaiak felé lejt. De tudomásul kell azt is venni, hogy eddig még jobban lejtett. Egyébként nem csupán ez a ugye az amerikai célállomások közötti ingázás lehetősége hiányzik az európaiak számára pillanatnyilag, hanem van egyfajta befektetési, beruházási korlát is az európaiakkal szemben, ami az amerikaiakkal szemben még nincsen. Mi pedig arról van szó, hogy hiába szerezhetnek az európaiak esetleg közel 50%-os tulajdonjogot amerikai légitársaságokban, amely egyébként lenne igény, de ennek ellenére a közgyűlésekben csak maximum 25%-os szavazati joggal rendelkeznek. Tehát van egyfajta ilyen korlátozás is, amit az Európai Unió ki szeretne iktatni a tárgyalásokon.
És ami talán a legtöbb embert érdekel, hogy mi lesz ebből ti haszna az átlag állampolgárnak, olcsóbbak lesznek-e például a jegyek, nagyobb zsúfoltságra számíthat-e a repülőtereken, ezt lehet-e már látni?
Igen, vannak bizonyos beslések, hiszen nyilván most indul csak ez az új rezsim, tehát ez még korai lenne bármit mondani, de beslések vannak. Az Európai Bizottság úgy becsüli, hogy a piacnyitás következtében, tehát a liberal következtében, ha jelenleg évente 50 millióan kelnek útra mindkét irányba az Atlanti-óceán fölött, akkor ez a szám akár 75 millióra is növekedhet. Amikor erről beszélünk, akkor egy 5 szakasz kell mondanunk. Már vannak arra utaló jelek, és beszélések szerint is, április, tehát idén április és június között körülbelül 8%-kal több járat fog közlekedni transatlanti útvonalon, tehát az Atlanti-óceán két partja között, mint 2007-ben. Ami azt is jelenti egyben, hogy az utasok számára nagyobb lesz a választék, és logikusan olcsóbbak lesznek a jegyek is.
Brüsszeli hét.
Önök a Brüsszeli hét 79. adását hallották. A korábbi műsorokat hallgathatják vagy letölthetik az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Új műsorra jövő szerdán este 8-kor az Aréna után várom önöket. Búcsúzik önöktől Nagy Tamás, viszont hallásra!